az Élet Rádiója. T-Rádió.
Jó estét kívánok, a Nahátot hallják. Adása munkatársa Zentai László, a házigazda Marosi Antal.
Tessék mondani, mit tetszik csinálni?
A Honvéd Kulturális Egyesület éves alkotótáborának záró ünnepségére egy kiállítást rendezünk be az itt készült alkotásokból.
Most nem tudom eldönteni, hogy tavaly, amikor találkoztunk, akkor is ez az ön képe?
Igen, igen. Ez az
vagy akkor is a hajók voltak a központban, vagy a nő volt most a hajó?
Nem csak a hajó, mindenféle közlekedési eszközök, most hajók vannak, illetve ezek a robogók itt, ezeket is én csináltam, de azért, hogy ne legyünk teljesen hűtlenek a nőkhöz, ott a túloldalon van egy kép, az a nagyméretű, amelyik Buda visszafoglalásának évfordulójának apropóján készült, ott azért vannak hölgyek, majd megmutatom őket.
Ön a festőművész és nőgyógyász.
Igen, igen, így van, tavaly már találkoztunk. Azért is nem festettem most hölgyeket, mert azt hitték volna, hogy akkor egy nőgyógyásznak tényleg nem tud elszakadni semmit, esetre sem a nőktől, tehát próbálkoztam egy kicsit mást is csinálni.
Adósak vagyunk a nevével.
Dr. Kis Attila vagyok, szülésznőgyógyász szakorvos, egyébként katonatiszt vagyok, ezredesi rendfokozattal.
Nem túlságosan ezredes, az a strandpapucszerű, könnyed, laza.
Most festünk. Aki itt van, mindenki valamilyen szinten kötődik a honvédséghez, vagy úgy, hogy volt katona és már nyugdíjas, vagy úgy, hogy aktív katona, vagy pedig olyanok is vannak, akik ugyan nem katonák, de mégis valamilyen honvédségi intézményben dolgoznak. Mondjuk én a középkorosztályhoz tartozom, vannak nálam fiatalabbak, és vannak jóval idősebbek is, de közös jellemzője a társaságnak, hogy ha úgy tekintjük, akkor nem hivatásszerű festők, amatőr festő, de én ezt nem nagyon szeretem, mert ez egy olyan pejoratív megfogalmazás. Ez mindenképpen már egy picikét magában hordozza, vagy sugallja a minőséget is. Ez nem így van, itt nagyon sok, nagyon tehetséges festő van, akik különböző utakon jutottak el idáig, hogy egy ilyen helyen lehetnek. Körülbelül 24-25 éve a honvédség rendez nyári táborokat, ez már ugye nem nyár, hanem ősz, de igazából ez csak azért van, hogy a nyaralásba ne szóljon ez bele. 25 éve különböző helyeken, honvédségi pihenőkben, üdülőkben egy hétig, 10 napig vendégeskedhetünk, és ennek fejében festünk jó sok képet, mindig adunk le valamit. Az idén Budavár visszafoglalásának 330. évfordulója volt szeptember 2-án, és ez volt a központi téma. Ezt kaptuk fel adatnak. Persze ez nem egy kötelező és parancs teljesítés.
Tegyük félre egy picit a központi témát, hogy egyébként a szabadon választott képeken nincs katona. Nem kell szenvednünk attól, hogy itt is katona van, meg ott is.
Igen, igen. Mi ugyanolyan emberek vagyunk, mint bárki más. Mindenki valahogy a lelkét festi meg. Ami foglalkoztatja, ami érdekli.
Azt mondja, hogy a lelkét festét ki mindenki, nyilván ön is. És mondja nekem, a robogóban a maga lelke hol van benne?
Én nagyon szeretem Itáliát, és nagyon szeretem a robogót. Az egy kicsikét talán a szabadság szimbóluma is. Ugye, amikor az ember Budapesten, én szoktam robogóval közlekedni, amikor az ember Budapesten áll a dugóban, de Rómában még inkább áll a dugóban, a robogóval lehet haladni. Tehát ez egy bizonyos fokú szabadságot jelent. Mondhatnám azt, hogy a szabadságvágyam van benne, de ez ezért egy kicsit erőltetett. Egyszerűen csak jó pofa dolog volt. Egyszer egy parkolóban lefényképeztem egy csomó robogót, és ez alapján, a fotó alapján így rendszereztem, és 3 képet készítettem a robogókról, és egy picikét mindegyik arrébb megy.
Más és más válik hangsúlyossá, ugye itt a középen levő, ott egy kicsit már a szélsők. Na most ez nem egy teljesen hagyományos festmény. Itt luk van.
Igen, ha jobban megnézzük, akkor ugye ezek téglalap alakú felfeszített vásznak, talán mondjuk 20x30 cm-esek, és akkor úgy vannak elfordítva, mint egy szélforgó egymás mellett, és ezek középen kiadnak egy lyukat, ami engem nagyon érdekelt, hogy milyen jópofa dolog, hogy ott van egy ilyen kis ablak.
Igen, ez a maga mániája, mert tavaly is emlékszem, hogy hasonló, akkor mondjuk a nők voltak a középpontban, de akkor is valami hasonlót láttam öntől, ami foglalkoztatja, azt festi meg, Budavár visszafoglalása mellett, most akkor a hajók, ugye? És ebben például mi megoldandót látott, ugye vitorlásokat látunk viharban, verseny közben. Mi ebben az a feszítő érzés, ami miatt muszáj volt festeni?
Ugyanaz a szabadság, mint a robogóknál. Még inkább talán, hiszen a nyílt vízen a hajó kihasználja a szélerejét és megy. Mozgásban vannak, bedől, szinte fröcsköl a víz, meg nem tudom. És hát itt vagyunk egy víz mellett. Ugye szerettem volna mindenképpen valahogyan a víz ábrázolását megoldani, és engem elsősorban a víz és az égbolt egymáshoz való viszonya, a színek harmóniája izgatott és foglalkoztatott. A hajó az egy kompozíciós elem. De egyébként, ha már a víznél tartunk, akkor fogok mutatni egy olyan hármas sorozatot, egy triptihot.
Menjünk arra felé.
Amelyik Claude Debussy a Tenger című művének egy, mondjuk úgy, hogy képzőművészeti adaptációja, az ott látható fent a falon. Ugye három szimfonikus vázlatról van szó, így írja le Debussy. Az első az a hajnaltól délig a tengeren, aztán a következő a hullámok játéka, és a legalsó pedig a szél és a tenger párbeszéde. Ezt próbáltam én megoldani.
Gyakran használja a szabadság szót, és az jutott eszembe, hogy ez a lehetőség, hogy adott a Jóisten egy tehetséget önnek, és akkor vannak ezek az alkalmak. És hát lássuk be, azért meg tudja engedni magának, hogy vegyen vásznat, stb. Ez nem arról szól-e, hogy azt a fajta feszességet, amit nyilván most akár kórházból beszélünk, akár nem katonaság, hogy ezt a fajta feszességet kioldja magából.
Mindenképpen nagyon sok időt töltök a munkámban. Egyrészt nincs egy fix munkaideje az ember, persze van, de ez a foglalkozás, ez a szakma, a hivatás, hogy bárminek hívhatjuk. Sajnos időfüggetlen, hiszen nagyon sok minden nem lehet szabályozni. Akár a szülések indulását, akár azt, hogy egy műtét elhúzódhat. Tehát nem biztos, hogy...
Akkor végzek, amikor szeretnék.
Így van, hanem lehet, hogy még órákkal később, mert adott esetben a beteg állapota ezt megköveteli. Ezért aztán nekem viszonylag kevés a szabadidőm, és azt a kevés szabadidőt szeretném olyan módon hasznosan eltölteni, ami, hogy mások számára érdekes lesz-e, azt nem nagyon tudom, de én nagyon szeretem csinálni. Élvezetből festek.
Hogy került maga ebbe a világba?
Az érettségi előtt, annak idején ez a 70-es évek volt, csináltunk egy diszkót a barátaimmal. Ott kellett egy háttér, mert ugye azt láttuk a profi diszkósoknál, hogy kell egy háttér, hogy valami kép oda mégiscsak, ami feldobja az egészet, hogy nem olyan tornatermi hangulat van. És akkor kitaláltam, hogy festek oda egy táncolónői alakot, temperával. Lényegesen kisebb volt a mérete, mint ezeknek a képeknek. Innen indult el. Rájöttem, hogy jó festeni. Az édesapám nagyon sokat fotózott, és ő tanított meg engem a fotózásra. Ez már egy külön jó dolog volt, és ez mindenképpen a képi világ szeretetére inspirált engem.
Nézzük azt a képet, amiről beszéltünk, hogy valahol ott van a nő.
Ugye az volt a feladat, hogy emlékezzünk meg Buda várának az ostromáról. Sok történetet hallgattunk róla. Először is nagyon érdekes. Ugye miről van szó? Az Oszmán Birodalom nem más, mint az iszlám hódítás. Már a 12. század után elindult. Fejükbe vették, hogy meghódítják az egész világot, akkor ismert világot, egészen ugye Európa nyugati végéig szerettek volna eljutni. Magyarország már akkor is ugyanazt a szerepet játszotta, mint ma az iszlám hódítás fékezésében. A történelem ismétli önmagát, és hogyha megnézzük a képen, akkor mit látunk? Először is az alapra rádolgoztam olyan újságkivágásokat, amik a jelenkorról szólnak.
Igen, értem a számvetés ideje, és labizálom a feliratokat, nehezen látszanak isteni segédlettel.
Ugye 1686-ban volt Buda visszafoglalásának a évszáma, ez már a negyedik ostrom volt, amikor is végül is sikerült visszafoglalni Budát a törököktől, és az isteni segédletet azért írtam oda, mert akkor 11. Ince pápa volt az uralkodó pápa, és ő létrehozta a Szent Ligát, ami tulajdonképpen egy európai uniónak tekinthető abban az időben, mert nagyon sok nyugat-európai keresztény vagy katolikus állam adtak segítséget, és a pápa nagyon sok pénzzel segítette ezt az egészet. Létrejött egy olyan egység Európának a nemzetei között, akik ráébredtek arra, hogy szükséges összefogni, mert másképp nem győzhetnek. Na most tulajdonképpen én ebben a képben nem más csináltam, mint egy picikét aktualizáltam. Tehát az akkor történtek és a mai történéseket van egy áthallás, és én azt gondolom, hogy van egy olyan párhuzam, amit nem lehet nem észrevenni. Visszatérve a nőkre, a nők szerepe a képen igazából semmi más, csak egyszerűen kell valamilyen kompozíció, ami a szenvedést mutatja, a segélykérést, és nagyjából ilyen mozdulataik vannak itt ezeknek a hölgyeknek. Érdekes volt ez a felszabadítás, mert ugyan felszabadították a török alól, ám de kaptuk a Habsburgokat, egyszer annyi ideig voltak itt nálunk.
Ha meg kéne fogalmazni, akkor mi inkább? Festő, nőgyógyász, katona?
Mind a három együtt. A festés, ez egy ilyen talán egy skizofrén állapot, mert ez az másik énem. Hogyha azt mondanák, hogy valamelyiket most ezek közül abba kell hagyni, nagyon-nagyon sírnék, mert nem tudnám eldönteni, hogy melyiket.
Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up.
Ami életre kell. Tírádi.
Egy mosolygós
úr, Morshauser Miklós.
Aradedes úr, 26 éve nyugdíjas. Hogy úszta meg, mi? Hogy a feleslegesség érzése, vagy nem tudom, vagy szokták mondani a nyugdíjasok, ne előjön?
Én nem éreztem feleslegesnek magam. Ha menjünk oda be.
Na, menjünk be akkor, jó?
Elkövetésem.
Ne felejtsük el a kérdést, hogy hogy érte túl, amikor az ember elmegy nyugdíjba, olyan, mintha egy szágódó vonatból kiszállna, vagy olyan. Kiugrana.
Egy-két művész kollégám azt mondta, hogy természetesen festeni fogsz, mikor én azon szurkoltam, hogy mit is fogok csinálni nyugdíjas koromban. Úgy indultam, hogy festőművész leszek, és katonatiszt lettem, potom 36 évig. Törökpál utcában művégimnáziumot érettségiztem, versenyszerűen sakkoztam, repülőmodelleztem, itt van a kutya elásva, tudtam, hogy van olyan a Műszaki Egyetemen, hogy katonákat képeznek mérnöknek. Nekem meg már ilyen volt repülőgép tervező mérnök akartam lenni, és úgy kezdődött, hogy légvédelmi tűzérnek vettek fel, és nem kértem vissza.
Hát ez a szokásos katonai fordulat, hogy minden lesz az emberből, csak az nem, ami szeretne.
Igen, de hogy mondjam, azért úgy megtaláltam magamat a hadseregbe, és szerettem a szakmámat. Akit viszont ezzel megfertőztek, rajzolással festészet nem tudja abba, hogy igaz.
Tessék mutatni nekem a művet.
Itt van egy néhány munka.
Megmondja, hogy mi zavar engem? Nagyon precíz. Nem ragaszkodom hozzá, hogy ez az épület, vagy az a templomtorony ilyen legyen.
Én meg azért ragaszkodom hozzá, mert ha valakinél valameddig, valamelyik munkám megmarad, az elmondhatja, hogy ez a pofa az ezredforduló tájékán az országnak ezt a kis mozaikját ilyennek látta. Hiteles, amit én csinálok, arra nagyon vigyázok, hogy a környezetét valamivel változtatok, az egy más kérdés. Ha van ott egy fa, aztán útban van nekem, akkor nem rajzolom, nem festem oda, de szóval maga a látvány nekem mindig hiteles, legalábbis igyekszem úgy megrajzolni. Kérem szépen, körülbelül 120 településről festettem az országban. Van ahonnan csak egy képer, van ahonnan több mint 20-at. Aztán több mint 40 kiállításom volt vidéken, falvakban, városokban. Ezeknek fele katonai objektumban statisztikát vezetek. Budapesten körülbelül 50 kiállításom volt, és tudja, hogy is mondjam, az én képeim azt szoktam, hogy nem lehet nem érteni. Szóval ők magukért beszélnek. Mindenki szól neki, legalábbis úgy érzem. Természetesek a színek, másik mondják. Én úgy érzem, hogy jobb örömet szerezni, mint örömbe részesülni.
Na most a Budavár visszavétele az nincs itt, az hol van?
No, én nekem az azért maradt ki, mert én nagyon lassan dolgozom. És akkor nem tudtam volna más csinálni, csak a Budavár visszafoglalásáról egy képet, és ilyenek az én képeim, ez Egerben készült. Végvári Vigaság, aki minden évben van Egerben, ott szedtem össze ezeket a figurákat, és azért hoztam el, hogy legalább török van rajta.
Valahogy azért visszaköszönjen valami.
Ezek itt készültek a parkba, az Kenesén, az is Kenesén. Üdülőt festettem, Balatont, környéket. Én mindig a környéket járom, hogyha valahol valami szállást szerzek, meghívnak, vagy ilyesmi. Festőtáborban 2-3-ban vagyok egy évben.
Mit szól a felesége ehhez?
Hát most éppen egyedül van otthon, és hát most már várja, hogy hazamenjek. Úgyhogy nekem nagyon sokat segít, nem a munkában, hanem hát nekem van vagy 120 képen bekeretezve. Nyertem valamit, azokon képkeresről vinni kellett számlát, hogy ilyesmire költöttem, és akkor vagy festéket, azzal most már el vagyok látva, képkeretet csináltattam, ilyesmi, és tárolom otthon a képeimet. Van olyan képem, ami már történelem.
Mi van rajta?
Egerben a Dobó téren festettem azt a török-magyar lovaspár viadalt, és az azért történelem, mert most már elvitték onnan, és nem azon a téren van.
Maga saját magának fest.
Hát nézze, ebben nagyon sok minden van. Hát én ki tudom élni magam ezzel a munkával. Én szerzek örömet elsősorban magamnak. Nézze, először akkor örülök, mikor meglátok egy témát, hogy jól lenne megfesteni. Másodszor akkor örülök, mikor úgy érzem, hogy úgy nagyjából sikerült olyan megfesteni, és harmadszor pedig akkor örülök, mikor elviszem egy kiállítást, és másnak is tetszik.
De nem adja oda, hazaviszi. Hát, az asszony hogy örül neki, már nincs egy szabad négyzetméter a lakásban.
Nem egészen. Én 3 katonai nyugdíjas klubnak vagyok a tagja. Minden évben adok egy-egy képet, amit kitomboláznak. Van, ahonnan kérek keret árát, mert az nekem is elég sokba kerül. Kitombolázták a képet, szoktam mondani a kollégáknak, hogy úgy vegyetek tombolai jegyet, hogy ezt a pénzt mi adjuk saját magunknak, és akkor vannak különféle, amire kell költeni, kirándulásokra, ilyesmire. Aztán mond még valamit magának az, hogy olasz liszka?
Ahogy nem mondaná, persze.
No, pár évvel előtte voltam, van egy honvédüdülő ott a közelben erdőbénye. És én festettem olasz liszkán egy utcaképet, háttérben a templom. Aztán, amikor történt ez a tragédia, a lányom tanárnő zuglóba. És akkor csinált nekem ott a zuglói vagyonkezelő egy kiállítást. És akkor kitaláltam azt, hogy írjuk ki már, hogy ezt a képet kitombolázzuk, és a bevételt elküldjük a családnak. Még nálam van a csekk. Nem is az én nevemén írtuk, hanem a lányomék iskolája.
Túl szerény.
Kérem?
Túl szerény.
Nem mondom, hogy szerény vagyok, azért hiú vagyok én a munkáimra. Annyira nem vagyok szerény.
T-Rádió, ami feltűzött.
Épp mondta Radnóti, tessék leülni nyugodtan.
Nekem tetszik, nem tudom, hogy milyen. Érdekes egyébként, mert egy napon születtünk, csak ő 60 évvel előtte. Hogy ebben van-e valami, nem tudom, de valóban érzékenyen érint.
Mondja neki, Matetics László a minisztériumból. Korábban már járt ilyen táborokba, képzővész alkotótábor.
Most akik aktívak még a Magyar Honvédségnél, azok közt nem merem kijelenteni, de biztos vagyok benne, hogy a legrégebbiek közül.
Most nem volt ott idén.
Nem, sajnos a munkámból kifolyólag nagyon ritkán sikerül ilyenre eljutnom. Régebben azért több lehetőségem volt rá. Nekem egyébként anyám rajztanárként végzett még valamikor, bár nem tanított, de utána dekorációban dolgozok. Nyilván hajlam így megvolt bennem. És a gyerekkora óta rajzolgat az ember, és utána ez viszi magával ez a tevékenység. És itt alapvetően azon múlik, hogy szereti ezt a dolgot csinálni. Utána pedig, amikor már saját magam is meg tudtam keresni a lehetőségét, hogy hol lehet ezt tanulni, akkor úgy célirányosan igyekeztem tanulni. Például elmentem műtermekbe, elmentem akár alkotótáborokba, ahol profi művészek.
Akkor már katona volt?
Igen, akkor már katona volt, amikor bevonultam egészen pontosan még 1987-ben, még az akkori Kossuth Lajos katonai főiskolára, csatlakoztam egy képzőművészkörhöz, és ott azért olyan lehetőségek nyíltak meg, ami előtte nem nagyon. Például az, hogy azért szervezettebb keretek között tudott az ember ezzel a témával foglalkozni, illetve lehetőségem nyílt olyanra is, hogy esetleg egy alkotó táborba pályázat útján eljutottam. Ott szintén profi művészek foglalkoznak velünk. Az egy olyan lökést ad az embernek, amiből aztán tényleg azonban az évben, vagy akár évekig is képes elélni, már hogyha lehet így mondani. Legalábbis nagyon sok olyan ismeretet szed fel, amit utána tud alkalmazni a saját.
Tudja, mi az érdekes, hogy tulajdonképpen katonai témájú képet, ami arról szól, hogy ott áll fenn a tank tetején. Nem nagyon láttam én most, hogy a második év, hogy figyelemmel kísérem ennek a tábornak az életét, nem nagyon látok ilyen katonai témájú. Pedig katonák festik, hogy valamit csinálnak.
Igen, egyébként érdekes, mert az én esetemben is nagyon kevés.
Hát itt egyáltalán sem, ugye kaptam ilyen fénymásolatokat, egy-két depressziós vonulat van benne, tehát egy pszichológus nem mondom, hogy nagy doktorit írna belőle, de azért elgondolkozna rajta. Nem nagyon látok ezek között katonai témát.
Néhány kép van, igen, ami egyébként a katona témával foglalkozik, de azt is inkább azért vettem elő egy ilyen in memoriam jellegű képek. Például a századik évfordulója mondja az első világháborúnak, családot is érintett áldozatok terén, tehát ilyen indítatásból azért az ember néha nekiveselkedik egy-egy ilyen témának, és úgy próbálja magából kialkotni azt, ami benne ezzel kapcsolatban megvan. Összeálltunk néhányan alkotó barátaimmal. Ezek közt egyébként volt fotós, költő, író, illetve hát alkotó művészet egyéb ágaival foglalkozó, és mi mindig feldobtunk egy témát így egymás közt. Például ez az otthontalanságról szól éppen az a rajz, de ilyen volt az idő, vagy bármilyen ilyen fogalmat, és kivitgol erről, mit tud ebből elmondani. Akár fénykép, vagy vers, vagy novella terén is, nem feltétlenül csak a festmény és a grafika terén, és egy rendkívül érdekes dolog, amikor ilyen sokszínű kis csapat összeáll, és legalább ilyen sokszínű maga a produktum is, és utána ezt átnézzük. Ugyanarról a témáról, ki hogyan gondolkodik, és rendkívül érdekes dolgok jönnek elő. Egyébként az a rajz, ami éppen a kezében tart, az éppen egy ilyen rajz, készült ilyen több is, ez az egyik közül. Ha mondani valója van az embernek, akkor van egy jó eszköz a kezébe, hogy ezt el is tudja mondani. Erre az igényem is megvan, saját magammal szemben. Szeretnék valamit elmesélni.
Emlékszik az első történetre?
Az első történetre?
Az első elmesélésre.
Azt hiszem, igen, épp Zala megyében voltunk egy alkotótáborban. És én előtte is ugye rengeteget rajzoltam gyerekként, de hát az inkább arról szólt, hogy futballistákat, színészeket,
csajokat.
Így van, meg rock együtteseket rajzolgatott az ember, de az első olyan alkalom ez volt, 18 éves fejjel, amikor úgy szeretett volna az ember valamit elmesélni, ez pedig maga a Zalai táj volt, akkor éppen Zala megyében voltunk Egerváron egy ilyen táborban. Egy olyan megkapó környezet volt, azt hiszem talán ott kezdődött az, amikor úgy tudatosan az ember próbált valamit elmesélni a rajzain vagy a festményein keresztül.
Említette a családot, hogy volt valami családi kötődés is.
Hát ott a...
Ez a világégéssel.
Maltetichok közül ugye kettő is elhunyt a harcok során, illetve hát nagyon érdekes volt, mert az már a második világháborúhoz kötődik inkább, amikor az én nagyapám egy hadifogói táborban naplót írt, és mire hazakerült valahogy nagy viszontagságok, gyalog. Ugye a Dán határ mellől Németországból hazagyalogoltak, hozta magával ezt a naplót. Na most ez előkerült egy padlásról, nem is tudom, talán 40 évvel később, és úgy elolvasgatta az ember a naplót, és hát ebbe a képbe, ami ugye in memoriam, ezzel rá is emlékezik, nem csak az első világháborúban elhunytakra.
Lehetne illusztrálni, kiadni.
Elkezdtem írni, hogyha lehet ilyen titkot elárulni, bár nem tudom, hogy érdekes lehet-e. A napló alapján egy ilyen könyvet vagy valamit. Ez egy olyan téma, ami szerintem engem úgy végig fog kísérni, amíg élek, és nyilván nem munkálkodni fog az ember, ugye, hát, hogyha ilyen szoros családi kötődés is van, illetve egy ilyen gazdag anyag áll az ember rendelkezésre, akkor ez egy úgymond kimeríthetetlen téma az alkotás terén, még úgy is, hogyha esetleg megírja az ember, vagy kis plasztikát csinál belőle, vagy éppen festményt, vagy grafikát.
Tudunk beszélni arról, hogy miért lett katona?
Hogyne, persze. Nem katonaként indultam, azt megmondom őszintén. Annak ellenére nem, hogy egyébként apám is katonatiszt volt, most már nyugállományú alezredes, de eredetileg én úgy indultam, hogy kertész leszek. Egyébként ez a hóbort a mai napig is megvan. Aztán valahogy nem tudom, a középiskola vége felé mégis úgy gondoltam, hogy elmegyek katonának.
Ebben szerepe van az édesapának?
Biztos vagyok benne, hogy igen.
Történetek, amiket elmesélt.
Ő nem nagyon irányított erre a pályára. Tehát ő ezt rám bízta mindig, ezt a döntést. Aztán olyan 17-18 éves fejjel úgy döntöttem, hogy katona leszek. Nem volt idegen egyébként a közeg, hozzáteszem, mert ugye apám révén azért nap mint nap szembesültem azzal, hogy milyen is egy katona élet már, amit gyerekként lehet szembesülni, hogy mit tudom én, reggel ment, este ért haza a lőtéről és a többi. Illetve hát a barátaim is azok is katona gyerekek voltak, hiszen katonai lakótelepen nőttem fel.
Nem lehetne abba hagyni és csak ebből élni?
Hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Annak idején képzőművészeti főiskolára nem jelentkeztem. Nem tudom, hogy...
Számítana a papír?
Nem tudom. Inkább nem tudom, hogy hogyan alakult volna az életem, hogyha én ezzel foglalkozok esetleg egész hivatásszerűen egész életemben. Lehet, hogy nem ilyen képeket csináltam volna, és nem csak azért, mert esetleg a képzettség más lett volna, a gondolatvilág is. Így nem vagyok kötve semmihez, sem piachoz, sem megélhetéshez. Azt alkotok, ami bennem van, meg ami nekem tetszik. Csúnyán mondom, de nem ebből élek, tehát gyakorlatilag itt azt csinálom, amihez igazán kedvem van. Jó volt ez így, ahogy volt.
Jó, de hát most már gyerekek felnőttek, gondolom.
Egyik fiam, igen, az már felnőtt.
Már nincs az a feszítő gond, halmaz, ami egy apát terheli.
Hát azért van, de hát nyilván azok más el, illetve van még két kisebb gyermekem, de a gondok azok mindig lesznek, nyilvánvaló. De hát megélni azért még kell valamiből is, az most már ez nem egy járható út. Ez így megmarad amatőr szinten, esetleg autodidakta módon.
A dicsőségről beszéljünk, ugye, amikor itt kiszedtük a Tokjával ezeket a képeket, akkor ugye azt mondta, hogy ez a Radnótiról készült kép, a fejét lehajtó ember előtt táncolnak a fehér papírlapok a
igen,
semmibe. Ez bekerült a 8-os, aki irodalomkönyvébe.
2011-ben megkeresett egy tankönyvkiadó, hogy a 8-os irodalomkönyvbe a Razlednyicák című vershez, Radnóti verséhez berakhatják-e illusztrációnak ezt a...
Hol találtak erre rá?
A interneten, egy honlapom, és akkor szerintem ott találhattak rá, és így célirányosan kerestek meg, ami hát először megdöbbentett, hogy én is ezt tettem fel, ezt a kérdést, honnan tudnak erről, mire aztán persze eszébe jut az embernek, hogy ez azért fenn van az interneten. De rendkívül megtisztelő volt akkor ez a felkérés, és tényleg csak utána gondolkodott el az ember, hogy hogyan kerekedik le egy-egy ilyen történet, amit...
Ez egy elismerésnek is felfogható.
Ilyenek...
Vannak még elismerések, amiről
vannak,
érdemes beszélni?
Nyertem persze díjakat, éppen honvédségi pályázatokon, még annak idején a 90-es években, és hát utána is ilyen pályázati kiállításokon, amilyen díjazott kiállítások voltak, akkor még a 90-es években, ez ment még Veszprémben, rendeztek akkoriban a legjobb tudomásom szerint még ilyen pályázati kiállításokat, ott díjazott voltam több alkalommal. Volt alkalom, amikor civil szervezet csinált ilyen pályázati kiállítást, ott is sikerült díjat nyerni, illetve most így ugye Budapesthez, illetve Dabashoz köt a jelenlegi életem, magánéletem, illetve a munkám. 2 éve Dabasváros önkormányzatától kaptam egy alkotói díjat, akkor is egy pályázati kiállítás kapcsán. Vannak, akadnak ilyen ismerések, illetve hát ez évben rendkívül megtisztelő volt, hogy a Magyar Kultúra Napja alkalmából kaptam kitüntetést éppen a Stefánia Palotában alkotói múltamra, ami rendkívül megtisztelő volt számomra.
Mi lett volna, ha nem így van?
Valószínűleg tartom, hogy...
Elkalódott volna.
Nem hiszem, hogy elkalódtam volna. Már milyen értelemben, mint alkotó?
Igen. Mert azért való ez a háttér, amiről ugye beszélgetünk, szép lassan körbejárjuk a honvédséget.
Igen.
Ez a háttér a maga biztos havi X napon beérkező fizetésével, ez egy nagy biztonság.
Hát hogy de meg az egész életét az embernek meghatározott. Többek között az alkotó életét is úgy, ahogy mondtam. Például ebből kellett volna annak idején megélni, bár nem tudom, hogy ezt a profi művészek hogy hogyan élnek, de van néhány jó barátom, aki tényleg azt lehet mondani, hogy sikeres is, díjakat is nyer, és mégis azért hát valamelyik komoly problémákkal is küzdik, és nem feltétlenül azt csinálja az alkotói tevékenységében, amihez igazán kedve lenne, vagy mondani tudna valamit, és úgy mondani, ahogy ő szeretné, hanem valamikor bizonyám a piac dönti el azt, hogy valamikor pénzt kell keresni, valamikor viszont olyan maradandó értéket alkotni, amikor erre lehetősége van.
A világ mindig gyönyörű, nem azért, mert mintha valóban az volna, hanem azért, mert én valóban úgy látom. Hrabától tetszik idézni?
Igen.
Egy gondolkozó ember arca, oldalra néz egy kicsit hátra, a bicikli meg az ajtó felé.
Rábál egy olyan személyiség volt, és az a millió, az a világ, egy rendkívül szimpatikus emberi világ, amit ő bemutatott. Egyébként is közel áll hozzám. Ezt éppen az unokatestvéremnek csináltam ajándékba, aki hát őrült nagy Rábál rajongó, mi több kiállnak Prágába csak azért, hogy sörözgessenek ott, és közben Rábálról beszélgessenek a barátokkal. Jó, hogy vannak ilyen őrültek, mert akkor lehet ilyen képeket is csinálni.
Szigorú katonavilág, ami körbeveszi. Az csak fegyelem van, nem?
Igen.
Értettem, és kész. Nagyon Igen. Nem meditálunk dolgokon, mert azt mondták, hogy így van, akkor így van. Az nyilván megkeményíti az embert.
Bizonyos szempontból.
Elvesz. Valamifajta önállóságot is, nem? Talán az emberből.
Hát, hogyha a parancsokra gondolunk, akkor természetes, ez is benne van.
Emellett pedig mennyire érzékeny? Lehet, hogy pont azért?
Ezt már nem veti fel először ezt a dolgot.
Érzékeny ember.
Ez a kettőség, hogy...
Igen.
Szerintem kiválóan kiegészíti egymást. Tehát amit az egyik oldalon sikerül megélnem, vagy pedig nem sikerül, mert azt a másik oldalon én megélem. Nekem így teljes, és így kerek a történet.
Lehet, hogy rosszul látom, ez a négy pásztor, akit űr a távoltűznél, a saját maga világával, elfoglalt arcával nagyon szépen mutat valamit nekem.
Ez egy magyar őségi mondavilág. Volt egy időszak, amikor ezzel foglalkoztam, és tulajdonképpen egy mesevilágot csinált meg az ember egy ilyen rajzsorozatban. Az, amit éppen az a kezébe tartott, az a öreg puszta és a három fia. Ami 50 ön előtt, az mese álma, tehát ezek a ős magyar mesék, ezek foglalkoztattak, illetve ott megjelennek olyan szimbólumok, amik egyébként való szimbólumok, mert ilyeneket már találtak az ásatások során korabeli eszközöket, és azok jelennek meg a rajzokon, illetve a történettel, hogy ezeket az eszközöket, ezeket a szimbólumokat hogyan tudom összehozni, hogy az passzoljon is.
Na most nyilván jobb helyzetben van, már a beosztásánál fogva is, csak egy minisztérium, ahhozokhoz képest, akik ott festik a képeket ezekben a táborokban. Szokta segíteni őket valahogyan?
Milyen értelemben jobb helyzetben? Segíteni?
Hát helyzetben van.
Megmondom őszintén.
Az öreg nyugdíjas katonatiszthez képest, aktív katonatiszt az egy helyzetben levő ember. Hát látok egy képet, akkor azt mondom, hogy de jó, segítek, hogy valahol ez eljusson, mert ennek ott lenne a helye. Egy picit tettem valamit azért, hogy a világkerekebb legyen, vagy ennek a nőgyógyásznak ez a Buda vár visszafoglalása című kép tényleg elférne egy miniszteri tárgyalóban. Segítem, hogy kerüljön oda.
Mindenféleképpen jó, hogyha honvédségnél az alkotók, hogyha odafigyelnek egymásra. Hozzáteszem, én nekem inkább korábban volt szerepem ilyen téren, amikor éppen kiáltások szervezésében vettem részt, vagy pedig alkotó táborok szervezésében. Akkor még Cegléden teljesítettem szolgálatot, és a Cegléd helyőrségből, akkor a hadosztály parancsnokság égisz alatt szerveztünk alkotótáborokat. Ez Tatán és Nyíregyházán futottak még valamikor a 90-es években, egészen a 2000-ig. És rendkívül sikeres táborok voltak. Akkor megmondom őszintén, jobb és több lehetőségem volt erre, talán még energiám is, hogy az alkotókat összefogva éppen ilyen táborok szervezésével próbáljam segíteni őket is, illetve hogy a lehetőség adott volt, akkor miért ne használjuk ki. Akkoriban szintén a honvédségnél működő képzőművészkörnek voltam én szervező titkára. Sokkal jobban benne voltam akkor az ilyen jellegű tevékenységben, mert nem magában az alkotásban, hanem úgy alapvetően a honvédségen belül esetleg az ilyen közösségi feladatokban. De az mindenféleképpen fontos, és szerintem a Magyar Honvédség mindenkori alkotói számára rendkívül fontos, hogy tudjanak egymásról, és hát segítség egymás munkáját. Egyébként mai napig is működik, nem csak a táborok alatt működik ez a kapcsolatrendszer, hanem például Budapesten is a volt nyugdíjas katonák alakítottak egy ilyen képzővészkört, mondjuk így, egy ilyen kis művészcsapatot, és mi az időszakonként összeszoktunk járni, nem csak kiállítások alkalmával, amikor idő és lehetőség engedi, akkor néha összejárunk egy-egy ilyen, mit tudom én, program erejéig. Képeket csinálunk, kiállítunk, de az is fontos, hogy együtt beszélgessünk egy jót.
Maga boldog?
Igen. De én elégedett ember vagyok, úgy...
Az más, a boldogság meg
a... boldognak is.
Az elégedettség, az összetartozik, de azért
összetartozik, de én azt mondani. Ráadásul rendkívül szerencsésnek tartom magam. Ilyen értelemben, hogy van egy ilyen tevékenység az életem. Már csak azért is, hogyha csak egy dolgot nézek, hogy soha életemben nem unatkoztam. Tehát én nem tudom, mi az, hogy unalom. Sem gyerekként, se pedig felnőttként.
Matet is László, köszönöm.
nothing gets right through to your telling bone. There's a sudden itch, an electric twitch. Sometimes I swear this body's got a mind of its own. This is the naked truth. This is the light. There's only one place left to go. Till you wake, give yourself one more break. You can tell by the look on his face that it just doesn't matter. 'Cause this is the naked truth, and this is the light. There's only one place left to go.
Pirádió, ahol otthon.
Közben bejött egy úr, akivel én találkoztam tavaly, a táborvezető.
Igen, Breznay András festőművész.
Festőművész. Honnan, hova lehet eljutni ez alatt az egy hét alatt, 10 nap alatt?
3-4 nap, amíg bemelegszik az ember, hogyha nem folyamatos alkotó. Van, aki természetesen profi és alkotóművészek országos egyesületének a tagja, azonban a többségük ugye egy évben egyszer fest, illetve hétvégén van otthon lehetősége festeni. Tehát ilyen szempontból tulajdonképpen ez egy ajándék ugye a Magyar Honvédségtől, hogy idejön és alkothat. honnan, hová lehet eljutni. Volt egy témánk, ugye a Budavár visszavétele 1686-os, ugye 330 éves, és ez összefüggött ugye az előző évi témával, a magyar várakkal, mert ott akkor gyakorlatilag a várakat gyakoroltuk. Most már ugye ennek nem kellett volna gondnak lenni, hogy várakat fessen, mert elég sokan visszajáró. Tehát a társaság háromnegyed része tulajdonképpen egy visszajáró alkotó, és ilyen szempontból most a különböző figurákat gyakoroltuk, a mozdulatokat gyakoroltuk, volt a hadtörténeti múzeumból előadás a különböző fegyverzetekről, le is hoztak ki, is próbálhatták a fegyverzetet, egyenruhák is közelről megtapogathatók voltak. Volt egy másik előadás, ahol Budavár visszavétele történetében lehetett elmélyülni.
Önnek mi a kihívás ezekben a, most már egy második alkalommal ebben a táborban?
Van egy olyan kihívás számomra, hogy melyik művészt hagyjam, mert úgy látom, hogy benne van nagyon a munkába, és akkor kár odalépni és megzavarni, megakasztani. Minden nap át kell gondolnom, hogy melyik csoportot erősítsem. Ugye kétfelé osztottam a csoportot, az egyik, akik igényelték, hogy kimenjünk plenerbe, természetbe, és ott rajzoljunk.
Ezek nyilván a szabadon választott témák, nem? Vagy a Budavár is benne van ebben?
A szabadon választott, igen, mert azt lehet itt látni, hogy átlagosan mindenki egy képet készített Budaváról, viszont sokkal több az, amit saját maga készített a saját elgondolása alapján.
Most, hogyha már a kihívásoknál maradhatnánk, akkor az is egy kihívás lehet, hogy melyik képnek mi lesz a sorsa. Mert nyilván egy alkotónak az egy nagyon nagy dolog lehet, hogy mit tudom én, ez a kép, maradjunk itt a főorvos úr budavári képénél, mondjuk ez bekerül a miniszternek a fogadószobájába például.
Természetesen erre én már nem vagyok hivatott dönteni. Odáig tart ugye a hivatásom, hogy megpróbáljam a legnagyobb minőségben segíteni az alkotókat arra, hogy ezek a képek magas minőségbe készüljenek el.
Mennyire könnyű bánni ezekkel a művészekkel? Azért csak katonák, vagy voltak más dimenzióban, élik az életüket?
Nem úgy látom, hogy ők másak lennének, tehát ne azt gondoljuk el, hogy az a katona jön ide, aki géppuskát cipel a hátán, és a lövészárokban teljesíti a gyakorlatait, hanem hát ugye láttuk és hallottuk, orvos vagy raktárban dolgozik, vagy pedig reptéri irányító. Ezért fogékonyak, szépre és az odafigyelésre hajlamos emberek. Minden tanácsot úgy elfogadtak, úgyhogy én nem panaszkodom.
Az úr, aki megjelent, Marton a külső, ápolt szakán, nem sok hajjal.
Vagy Zoltán százados vagyok. Teljesen mindegy, hogy valaki villanyszerelő, vagy állatokkal foglalkozik, vagy katona, legyen rá igénye, vagy az önkifejezését így tudja megvalósítani. Képeket alkot, vagy szobrászkodik.
És itt nincsenek meg azok a falak, amik egyébként a társadalomban megvannak, azért csak egy főorvos, ezredes.
Egy alkotótábornak szerintem a lényege. Mind a mellett, hogy alkotunk, hogy baráti kapcsolatokat alakítunk ki, segítjük egymást a munkában, és ebben a rendfokozatokkal való foglalkozás az nehézkes lenne. A tábor gyakorlatilag várakról, vár visszafoglalásról szól. Amikor jelentkezni lehet a táborra, kértem, hogy engedélyezzenek számomra témában való eltérést. Ugye idén július 1-én 4 tűzszerész kollégánk halálozott el. 5 és
a Hortobágyon?
Hortobágyon, így van. És arra gondoltam, hogy ez a pár nap pont elég egy ilyen képnek az elkészítésére. Ugye ez egy 1 méterszer 1,50-es kép, és talán méltó emlékként szolgálhatna az elhunytaknak, és emlékeztetni a velük együtt szolgált vagy szolgáló katonákat arra, hogy vigyázni kell, és hogy büszkék legyenek arra, amit csinálnak, és hogy ez egy tök jó dolog, és hogy sajnos történnek ilyen dolgok is, és őket nem kell elfelejteni. 1-2 hónap elteltével gyakorlatilag erre irányult ez a kép.
Mi lesz a sorsa ennek a képnek?
Lesz a honvéd tűzszerész és hadihajós ezrednek fegyvernemi napjuk, és én arra gondoltam, hogy az ezred a parancsnokának ezt én átadom, mint egyfajta ajándékot, hogy felajánlást, és méltóképpen ezt ott ki tudja tenni. Tehát ott lenne a legjobb helyen náluk ez a kép.
Az, hogy ezeken a portrékon mi látható, azt ön gondolta bele, vagy valamilyen képet látott a katonákról, amiket megpróbált visszaadni. Ugye itt van gyanakvó, fürkésző tekintetű tűzszerész, aztán van egy kicsit a szája szegletét beharapó, vidám, mosolygós úr, és hát van egy nagyon elszánt tekintetű.
Őket sajnos nem ismerhettem. Egy nagyon nagy idézőjeles kutatómunkára megpróbáltam róluk minél jobb minőségű képeket találni. Nem jártam sok sikerrel, próbálkoztam a családtagoknál, az interneten is, de sajnos nem tudtak jó képeket összeszedni. Gyakorlatilag a négy főből egy főről volt egy műtermi kép, a többiekről például a Kozár Gáborról, egy pizzériában, ahol éppen támasztotta a fejét, egy ilyen kép volt kékingbe, tehát amik megvoltak számomra alapanyagok, ezeket próbáltam minél valósághűbben fotorealisztikusan ábrázolni. Nehézséget jelentett még, hogy a négy különböző arcot egy sémába próbálja meg beilleszteni. Tehát egy fotográfus által készített fotót és egy mobiltelefonnal készült étteremben rossz világításnál stb. Készült képet kellett úgy elhelyeznem egy ilyen nagyméretű lapon, hogy az egynek hasson, és ne nézzen ki úgy, mint egy tabló, hogy megfogja az embereket.
Ön hogy kezdte a barátkozást, ismerkedést a képekkel, festészettel, bár ez inkább grafika, amit most látunk?
12 évet ugrunk előre az időben, amikor a főiskolán tanultam. Kicsit több szolgálatot kellett adni, mint az idősebb katonatársainknak. És nagyon-nagyon nehéz egyébként ezeknek a 19-20 éves fiatal embereknek ébren maradni késő este. És én arra gondoltam, hogy akkor is szerettem már rajzolni, hogy akkor én értelmesen eltöltöm ott az időmet. És a szolgálati asztalnál, amikor nem volt munkám, csak az, hogy ébren legyek, elkezdtem rajzolni. És egyre-egyre jobbak lettek.
Megtanultam az alkotótársakkal való beszélgetésnél. Tavaly is voltam egy ilyen távolzáró időszakban, hogy tulajdonképpen mindenki valamit kifest magából. Tehát amit csinál, amit készül ebben a táborban, az magán hordozza az illetőt, a feszültséget, a nem tudom mit. Ön mi az, amit, hát, hogy kéne ezt mondani, amit átélt, vagy kiélt, amíg ezeket a portrékat elkészítette?
Én maximalista vagyok, vagy azt próbálok lenni, és nekem nagy fejtörést okozott az, hogy gyakorlatilag csak a körvonalakat látom nagyjából, és mégis össze kell rakni egy plasztikus, egy térbeli valamit, arcokat, és ez nagyon nehéz volt. Inkább az inspiráló időszakra hegyeződik ki a kérdés. Tudni kell, hogy amikor ez a baleset történt július 1-én, akkor én nagyon megijedtem, mivel nekem van egy főiskolára ismert katonatársam, egy barátom, aki ott szolgál náluk, és én úgy éreztem, hogy biztos, hogy vele történt valami, mint később kiderült, nem bele volt, de erre várni kellett egy olyan 6-7 órát, és közben én ezen őrlődtem. És kiderült, hogy ő egészséges, és gyakorlatilag semmi gond nincs, azon kívül, hogy természetesen őt is megviselte a társainak a halála. De elgondolkodtam azon, hogy én is ismerhettem volna akármelyik embert, és ez egy szép dolog lenne, egy szép gesztus, és hogyha a megvalósítás is mellette van, akkor egy gyönyörű alkotás lehet belőle, amit úgy gondolom, hogy sikerült elérni.
Nem hiányzik valami a háttérben, egy fekete keretben, érthető módon, vékony fekete keretben, fehér háttérrel vannak ezek a portrék, valami hiányzik még, nem tudom mi.
Hogyha megnézi a szemük irányát, tehát egyfele néznek, középen van a címer, hát úgy próbáltam meg, hogyha külön-külön nézi a képeket, akkor is állják meg a helyüket. És ez a fehér háttér szerintem teljesen jó.
Visszatérve a kiinduló pontra, lényegében ennek a képnek a megszületésében egyetlen egy dolog játszik szerepet. Ön azt szerette volna, hogyha ennek a négy embernek a áldozatvállalása megmarad, ne felejtődjenek el.
Pontosan erről van szó.
Gondolja, hogy elfelejtették, vagy el fogják felejteni őket?
Nyilván nem, akik ismerik őket, de egy ezred életében az emberek cserélődnek. Hát öregszenek, jó esetben nyugdíjba mennek, más munkakörbe kerülnek, stb. Jönnek új emberek. És az új emberek is láthatják ezt a képet, és meg fogják kérdezni valószínűleg, hogy meglátják egyébként, szerintem egy elég feltűnő jelenség. Nézd már, ezen kik vannak, és miért vannak ott. És biztos, hogy lesz mindig valaki, aki erről tud beszélni.
A Nahátot hallották, amelyben meghökkentő, érdekes, érdekfeszítő történeteket szoktunk általában elmesélni. Adása munkatársa Zentai László volt. Marosi Antalt hallották.
Tírádió. A Tírádiótól.